Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke egyetért azzal, hogy 14 éves kornál húzták meg a határt az iskoláknál az online és a jelenléti oktatás között. Horváth Péter hangsúlyozta azt is, most volt idejük felkészülni az iskoláknak, a pedagógusoknak és a diákoknak is a digitális oktatásra. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem.
Tavaszihoz, hogyha hasonlítjuk, akkor annyiból mindenképpen kedvezőbb a helyzet, és ezt kértük is az államtitkárságtól, hogy amennyiben ilyen típusú döntésre kerül sor, hogy valamilyen iskolatípusban áttérünk a digitális oktatásra, hogy át kell térni, akkor ezt egy picit azért korábban célszerű megmondani, hogy az intézmények pedagógusai, a diákok fel tudjanak készülni. Tehát a diákok például haza tudják vinni azokat a felszereléseket, amelyek közül néhányat az iskolában tartanak talán, illetve a kollégiumból úgy lehessen kiköltözni már, hogy mindenki vigye magával azokat a tanuláshoz szükséges dolgokat, másrészt pedig azok, amelyek esetlegesen akár a mindennapi életükre is szükséges, az haza kerüljön. Ilyen értelemben ez szerencsésebb volt, hiszen ameddig tavasszal, péntek délután este tudtuk meg, hogy hétfőtől lesz az átállás, tehát ezekre nem volt lehetőség, addig most hétfőn délelőtt már jött a hír, hogy szerdától nem lesz, tehát lehetőség volt ezeket legalább elintézni.
Igen, hát ez is azért szűk intervallum, ugye két napról volt szó, de hát azért talán mondhatjuk azt, hogy ez úgymond benne volt a levegőben, és ha jól emlékszem, akkor a tanév elején már volt egy minisztériumi intézkedési terv, ami rögzítette, hogy az esetleges munkarendváltásra azért fel kell készülni, vagy miként is kell felkészülni.
Így van, ehhez kapcsolódóan ugye valóban volt augusztus végén egy ilyen, ami a magára az iskola járásra, az iskolában való viselkedésre, azokra a biztonsági előírásokra vonatkozott, ami a jelenléti oktatáshoz szükséges volt, illetve volt valóban egy olyan jelzés, hogy fel kell készülni arra, hogyha digitális munkarendben folytatódik az oktatás és a tanítás, és hát nyilván a tavaszi tapasztalatok ezeknek a tanév végi, illetve a másik következő tanév, az idei tanév elején való összegzése, az azt gondolom mind azt eredményezhette, hogy jobban felkészültek a pedagógusok, jobban elő tudtunk készülni mi is eszközökkel, tananyaggal, hogy hatékonyabban tudjuk megvalósítani a programot. A mi intézményünkben vannak 6 évfolyamos osztályba járó diákok, tehát vannak 7. és 8. évfolyamosok, és azt gondolom az országban számos helyen vannak 6 és 8 évfolyamos iskolák, amelyek valamilyen módon ilyen vegyes üzemben működnek most. Vannak is diákok az iskolába, és tanítani kell online a 9. illetve az ennél magasabb évfolyamosokat.
Ez a 14 éves kornál meghúzott úgymond választóvonal, akár praktikus gyakorlati szempontokat figyelembe véve, akár pedagógiai módszertant tekintve, azért szerencsésnek mondható?
Azt gondolom, hogy olyan értelemben mindenképpen logikus, hogy alapvetően azért a választóvonal az általános és a középiskola között nagyon nagy többségében a 8. és a 9. évfolyam között húzódik meg, tehát a 8. évfolyamot általános iskolában zárják le legtöbben a tanulmányaikat. Ilyen módon az iskolák többsége vagy tisztán digitálisan működik, vagy tisztán jelenléti oktatással. Ha ez még alacsonyabb, tehát mondjuk 7. 8. történt volna, akkor az iskolák munkamódszerében, az iskolák tanulás szervezési eljárásaiban most jelen pillanatban szerintem még nagyobb zavart okozhatott volna.
De ugye nyilván az a praktikus szempont is tetten érhető ebben, hogy az alsóbb évfolyamokon azért mindenképpen szükséges egyfajta szülői felügyelet is, ha online oktatás vagy digitális oktatás van. A középiskolásoknál, tehát 14 év fölött azért már jobban megoldható az önálló tanulás.
Igen, azt gondolom, hogy ha megnézzük a tapasztalatokat más országokban is, akkor az első időszakban mindenképpen ehhez hasonló döntéseket hoztak a kormányok. Valóban ezen okok miatt elsősorban. Egyrészt az alsó 4 év folyamon önmagában a szülői felügyelet kérdése nem lehet vitatott, ott mindenképpen a gyerekeknek valamilyen módon kell szülői felügyelet, hogyha otthon maradnak. Ez problémákat jelenthet a munkavállalók szempontjából is, ha tágabb értelme nézzük, akkor valószínűleg a gazdaság szempontjából is, illetve magának az oktatásnak a szempontjából is, hiszen azt gondolom, hogy pontosan ebben a korosztályban értelmezhető legnehezebben a tanítás, a digitális tanítás. Ezek a tapasztalatok nemrégiben az országos küldött gyűlésünkön is előkerültek, és bizony arról számoltak be a pedagógusok, hogy nem mindenhol sikerült tavasszal, különösen az első osztályosokban, ahol még az írással, olvasással is azért tényleg van feladat mindenkinek a feladatokat teljesíteni, hogyha még jobban kiesnének ezek a gyerekek, még többször kellene otthon nehezebb, sokkal nehezebb körülmények között megoldani a helyzet, az nyilván még további romlást is jelenthetne, ami azt jelenteni, hogy talán még többen morzsolódnának le, vagy nem tudnák sikeresen az adott évfolyam követelményét elsajátítani. És hát nyilván az idősebb diákoknál, 9. osztály vagy a fölött már ilyen jellegű szülői felügyeletre nincsen szükség. Ezek a gyerekek egyébként nyilván sokkal inkább használják a tömegközlekedési eszközöket, hiszen egy kisebb településnek a diákjai általános iskolában gyalog oda tudnak érni, míg a jellemzően a középiskolák városokban vannak. Itt nyilván bejárók, tömegközlekedés, kollégiumi elhelyezés, mindenképpen nagyobb csoportosulások, a nagyobb közlekedése, nagyobb mozgással jár, ami elősegítheti a vírus terjedését. És hát a középiskolákban azt gondolom egyértelműen jobban is értelmezhető a digitális munkarend. Az minden esetre azért jó dolog, hogy a 9. bejövő évfolyamosok legalább 2 hónapot el tudtak tölteni az iskolában, így kölcsönösen megismerhették egymást a pedagógusokkal.
Nyilván az csak elméleti lehetőség, de például a pedagógusok szakszervezete már a tanév kezdetén felvetette az úgynevezett hibrid oktatást, vagy a hibrid oktatás lehetőségét, hogy heti váltásban megfelezve az osztályokat, vegyítve a jelenléti és a távoktatást. Hát nyilván ez most nincsen napirenden, de amúgy lehetséges módozat lehetne, például a fertőzés veszély vagy a találkozások számának csökkentését tekintve?
Igen, egy ilyen hibrid vagy vegyes rendszerű oktatásra azt gondolom nagyon sok tantestület felkészült, vagy legalábbis terveket elkészített, hogy hogyan lehetne megvalósítani. Nagyon sokféle különböző, és szerintem sokféle jó ötlet is volt ezek között. Azt talán, hogy egy adott osztálynak az egyik fele délelőtt, másik fele délután jár, ezt azt gondolom, hogy munkaerő szempontjából, tehát pedagógus szempontból egy elég nehezen kivitelezhető, hiszen ez dupla akkora terhelést jelenten az egyébként is leterhelt kollégáknak. Viszont az, hogy esetleg az osztály egyik fele elkerülve tényleg azt, hogy nagyon sokkal legyenek egy tanteremben, mondjuk egy héten 3 napot jön, egy a másik fele 2 napot, és aztán utána fordítva, és esetlegesen egymás között tanuló párok alakulnának ki, segítve egymás munkáját is, egyébként pedig gyakorolva mondjuk az együttes munkának, a kommunikációnak, az együttműködésnek is a készségfejlesztést. Ez egy elképzelhető ötlet lenne. Mi inkább arra készültünk augusztus végén, hogyha lesz ilyen lehetőség, vagy el kell rendelni egy ilyen vegyes megoldást, akkor elcsúsztatva egymáshoz képest az évfolyamok jönnének, és ilyen módon mondjuk egy havi ciklusról, ha beszélünk, egy 4 hetes ciklusról, akkor lenne egy tudásátadás, lenne egy otthoni munka mondjuk 2 hétben az otthoni munka, és egy hét pedig egy tudás ellenőrzés, értékelés. Mi ebben gondolkodtunk, erre valóban nem volt lehetőség, de azt gondolom, hogy nem hiába valók ezek az elképzelések, hiszen lehet, hogy kerülünk még olyan helyzetbe, hogy ezeket elő kell venni.
Sok helyütt hiányoznak tanárok az iskolai munkából, és van, ahol már gondot okoz a helyettesítés a koronavírus járvány miatt. Erről is beszélt a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Most folytatódik az interjú Horváth Péterrel. Nyilván nem a Nemzeti Pedagógus Karhoz futnak be adatok arról, hogy milyen arányban vannak fertőzött pedagógusok, vagy fertőzöttek meg pedagógusok, de arról talán vannak információik, hogy hiányoznak-e nagyobb számban pedagógusok, gondot okoz-e kiesés vagy helyettesítés. Milyen információk vannak ezzel kapcsolatosan?
Az egészen biztos, és én magam is fogok mondani majd néhány adatot, hogy vannak olyan időszakok, és vannak olyan intézmények, ahol ez komoly problémát jelent. Vannak olyan intézmények, ahol ez olyan súlyosságú volt ez a probléma, hogy nem is lehetett megoldani ezt már belső helyettesítéssel, hanem el kellett rendelni a fertőzöttségnek a mértéke miatt a közben már az első 2 hónapban is a digitális tanát, nem csak egyetlen osztályban, vagy néhány osztályban, hanem az egész iskolában. Van olyan, ahol annyira nem is volt súlyos a helyzet, de nagyon sok pedagógus hiányzott, és itt vagy összevonásokkal, vagy helyettesítésekkel, tehát mindenképpen olyan többlet munkával, ami ebben a nagyon nehéz helyzetben tovább súlyosbította a pedagógusoknak a helyzetét, tudták megoldani az intézmények. Nyilván ilyen esetekben van egy olyan fajta kifáradás is, ami a későbbiek során egy fokozott veszélyérzetet vet itt előre, és hát hogyha nem jó hangulatban megyünk a munkahelyünkre, ha nem úgy kezdjük a munkát, hogy pihentek vagyunk, akkor azt gondolom, hogy a teljesítményünkre is hatással lehet, tehát minden elismerésem a iskoláké, intézményeké, pedagógusoké, óvodától, általánosiskolákon keresztül, a középiskoláig, kollégiumokig, szakszolgálatokig, de biztosan vannak olyan intézmények, ahol voltak nem annyira jó hangulatú napok vagy hetek is akár.
Ha már ezt a hangulatot említette, vajon hogyan élik meg maguk a pedagógusok a mostani időszakot? Óhatatlanul van azért egyfajta bizonytalanság, feszültség a körükben, akár az önök iskoláját is alapul vagy például véve.
Ez is biztos, hogy egészen változó. Nálunk itt az intézményben még az őszi szünet kezdete előtti utolsó két hétben szerencsére nem volt megbetegedés. Egy pedagógus kollégánk volt pluszos, és azóta sincs szerencsére olyan megbetegedés, ami gátolta volna a jelenléti oktatást. De tudom azt, hogy az országban több helyen vannak ilyenek, és nyilván azok a pedagógusok, akik idősebbek, vagy akik valamilyen alapbetegséggel küzdködnek, elsősorban ezek gondolom, hogy légzőszervi vagy érrendszeri cukorbetegség, tehát hasonlók, amelyekről olvashatunk, hogy nagyon súlyos, hogyha valaki ilyen kapja el a Covid-ot, akkor az nagyon súlyos tünetekkel is járhat. Nyilván ők érzékenyebben reagálnak erre, jobban tartanak az egésztől. Én azt érzékeltem itt, mikor el kellett rendelni a digitális oktatási rendet, hogy alapvetően nem nagyon örült ennek senki, nem azért, mert a biztonság és a veszélyhelyzet tehát sírja vissza akárki más is, de azért az kétségtelen, hogy önmagában a jelenlévő oktatás az egyrészt a tudás átadásban, a tudás megszerzésben, másrészt azért az emberek hangulatában az, hogy azért inspirációkat kapnak, motivációkat kapnak, érettségi vizsgák jönnek most, vannak céljaik a gyerekeknek, főleg az utolsó két év folyamon, a gyerekek sem annyira örültek.
Tehát lehetnek bármilyen jó platformok, és lehetnek bármennyire jó digitális tananyagok, azért az online oktatás hatékonyságában semmiképpen sem érheti el a jelenléti klasszikus hagyományos oktatási formát.
Inkább olyan értelemben mondom ezt, hogy a 3 hónap tavasszal nagyon hosszú idő volt, és az a kiesés azért az erősen érződik szerintem. Tehát most a 4 hétről van egyelőre szó, ugye 30 napról. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben a tantárgyak egy részénél egészen biztos, hogy középiskolákban azért kezelhető lesz, de mi is, mint ahogy szerintem nagyon sok iskola, hiszen sok igazgató kollégával beszéltem, él azzal lehetőséggel, hogy bizonyos tantárgyaknál, bizonyos évfolyamokon, akár az egyéni konzultáció lehetősége, akár kis csoportos foglalkozások, egy fakultációs csoport részének a bejöveteléhez azért enyhítheti azokat a problémákat, amelyeket egy tisztán digitális oktatás során azért érzékelni lehet.
Említette az esetlegesen veszélyeztetett kollégákat. Most valamilyen krónikus betegséggel élő pedagógusok otthonról vagy online is oktathatnak, erre vonatkozóan is megszületett a szabályozás. Ez mondjuk az iskolai munkaszervezés szempontjából azért segítség vagy könnyebbséget jelenthet?
Olyan értelemben egészen biztos, hogy azok a kollégák, akik valóban olyan súlyosságú alapbetegséggel tanítanak, amelyek indokoltá teszik, hogy ne jelenléttel oktassák a diákat, ők kérhetik ezt, és ilyen módon azért az a fajta veszélyérzet vagy félelemérzet az kikapcsolható a rendszerből, legalábbis az ő esetükben, ebben szerintem nekik segíthet. Az is kétségtelen, hogy, és erre kitér ez a határozat is, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha az intézmény, a kolléga tudja biztosítani azokat a feltételeket, amelyek fontosak a továbbhaladáshoz. Tehát egyrészt rendelkezni kell olyan eszközökkel, hogy valóban akkor abban az időben valamiféle online módon meg tudja oldani az oktatást. Ráadásul az intézménynek biztosítani kell azt, hogy a diákok ezt valóban lássák, követni tudják, és még biztosítani kell egy felügyelőt is, hiszen egy negyedik, ötödik, hatodik osztályban azért ott nem lehet magukra hagyni a gyerekeket, ott vannak 25-en, akár 30-an, vagy talán még többen egy osztályterembe. Ez bizony felveti azt a korábban általunk is többször szorgalmazott javaslatnak az újragondolását, hogy az iskolákban jó lenne, hogyha lenne olyan személyzet nagyobb számban, akiket pedagógiai asszisztensnek nevezünk, hogy nem tanári végzettségbe, de valamiféle pedagógiai felkészültséggel segíteni tudnak az ilyen helyzetekben. Én szerintem ma az országban nagyon kevés olyan iskola van, aki meg tudja engedni magának, hogy itt a pedagógusok egy részét, 10-15-20%-át engedélyezze azt, hogy otthonról tudjon tanítani.
Most elindul a pedagógusok hetenkénti tesztelése. Segíti vagy segítheti mindez, hogy biztonságosabbak legyenek az iskolai mindennapok, az iskolai hétköznapok?
Szerintem ez az iskolai hangulatnak jót tehet, adhat valamiféle biztonságérzetet. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a tesztek azért olyanok lennének, aminek a megbízhatósága magas, tehát valóban azok, amik jönnek, ha pozitív, akkor valóban pozitív, ha negatív, akkor azért nagy valószínűséggel negatív legyen. Ekkor én azt gondolom, hogy fontos lett a tesztelés, hiszen a teszteléssel ki lehet szűrni azokat, akik betegek, ha ők pedig akár tünetmentesen is betegek voltak, akkor ha az iskolából nem kell bejárniuk, ha otthon tudnak maradni, hiszen betegek, akkor a tovább fertőzöttségnek a mutatói javulhatnak.
Online oktatásról, digitális munkarendről beszélgettünk, és ehhez kapcsolódik, hogy 30 napra ingyenes lesz az internet a digitális oktatásban tanulóknak. Nem tudom, hogy jól olvastam-e az eddigieket, de számomra az derült ki, hogy ez elsősorban ugye, vagy talán kizárólag csak a tanulókra vonatkozik. Az otthonról online tanító pedagógusoknak ez a lehetőség nem jár?
De a pedagógusoknak is jár, a tanulóknak és a pedagógus kollégáknak is jár ez a lehetőség. A szolgáltatóval kell felvenni a kapcsolatot, és a gyerekeknek a tanulói oktatási azonosítóval, a pedagógusoknak pedig szintén a saját pedagógus azonosító számukkal kell jelezni, nem kell egyéb más igazolást az én információim szerint a szolgáltató felé benyújtani. Nyilatkozni kell, és ezt a bizonyos oktatási azonosítót kell használni.
Beszéltünk iskolai fertőzés veszélyről, vagy biztonságról. Az iskolai munka során megbetegedett pedagógusok esetében a Nemzeti Pedagógus Kar már korábban, de egyébként ehhez csatlakozva a pedagógusok szakszervezete is, ha jól tudom, akkor javasolta, hogy ezek a pedagógusok kapjanak 100%-os táppénzt, térítést. Van erről egyeztetés, esetleg erről előrelépés ebben az ügyben?
A pedagógusok szakszervezete és talán a pedagógusok demokratikus szakszervezete is ebben szerintem teljesen egységesen, és a Nemzeti Pedagógus Kar is úgy gondolta, és úgy gondolja mai napig is, hogy amennyiben egy pedagógus a munkaköri kötelességeinek teljesítése közben betegszik meg, akkor az tekinthető legyen tulajdonképpen egyfajta munkahelyi balesetnek.
De ez egyébként visszavezethető, vagy megállapítható? Ugye most már, ha jól tudom, akkor nem nagyon van kontaktkutatás, mert azt mondták, hogy a járványnak ebben a szakaszában ez már nem nagyon megoldható, meg nincs is nagyon értelme. Tehát visszavezethető ez, hogy egy pedagógus ott az iskolai munkavégzés során fertőződött meg?
Nyilván 100%-osan nem, de itt ebben nincs különbség jelen pillanatban az államtitkárság véleményével sem, akik azt mondják, hogy amennyiben folyamatos munkavégzés közben, tehát nem úgy, hogy elment szabadságra, vagy nem volt iskolában, és úgy betegedett meg valaki, akkor ezt nem vizsgálják, hanem csak elfogadják, hogy ez munkahelyi, ahogy mondtam, munkahelyi baleset. És a maga az eljárásrend egy picit nehézkes. Mi abban bíztunk, hogy lesz egy egyszerűbb eljárásrend, amit pontosan tud a munkavállaló, pontosan tud a munkáltató, és pontosan tud a házi orvos, hogy mit kell tenni. Jelen pillanatban ez egy picit ennél bonyolultabb, hiszen az ilyen 100%-os táppénz ezt a kormányhivatalon keresztül az államkincstár intézi, és ennek a pontos útja az okoz problémákat.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!